Békesség néktek! Hálát adunk az Istennek mindenkor, és könyörgünk ti éretetek, hogy erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, és legyetek álhatatosak. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat konfirmációi istentiszteletünkön, 105. Zsoltárunkat keressük meg, első versszakával énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, 65. Zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el első 3 versszakát ennek az éneknek. 65. Zsoltárunk első 3 versszakát énekeljük, a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret.
Hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a harmadik részben, a 21. verstől a fejezet végéig. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké, nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Szó sincs róla. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, magasztalunk téged végtelen jóságodért, amellyel az ember számára szabadítást készítettél, és amelynek mi is részesei lehetünk, ami Urunk Jézus Krisztus vére által gyülekezetünk közösségében. Hálát adunk, Urunk, hogy Te hű maradtál ígéretedhez, és minden mai napig építed, gyarapítod egyházadat. Hálás szívű családok, szülők és keresztszülők keresnek téged, akik akaratodat betöltve gyermekeiket neved félelmében nevelhették. Hirdesd most is kegyelmed evangéliumát, és tedd készi a mi szívünket, hogy befogadhassák azt a jó gyümölcsöt, amelyet te készítettél. Fogadd el hálánkat, add szent lelkedet, hogy megerősödjünk az Úr Jézus Krisztussal való örök szövetségben, az Anya Szent Egyház közösségében. Tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás örökkön örökké. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 370. dicséretünk első versszakát énekeljük el.
Thank you.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amelyet a mai ünnepi alkalommal hirdetni kívánok, írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a harmadik részben, a 23-tól a 26-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézus Krisztusban hisz. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, konfirmációi fogadalomra készülő fiatalok, ünneplő gyülekezet. Az elmúlt két esztendőben Bíró Krisztina hitoktató testvéremmel együtt református egyházunk dióhéjban összefoglalható tanításait szerettük volna átadni a fiataloknak. Ennek a formája egyházunk rendje szerint egy KT, amelyben kérdések hangzanak, ami Urunkról, Jézus Krisztusról, a Szent Háromság titkáról, az Atyáról, a Fiúról, a Szentlélek Istenről, a mi gyülekezeti életünkről, sok egyébről. Ám amikor elkezdjük ezt az alkalmat, akkor az első kérdés az, nem vizsga kérdés, hogy ki miért szeretne konfirmálni. És mikor erről beszélünk, a legjobb az, hogyha nagyon őszintén tudunk erről beszélgetni a fiatalokkal, illetve gyülekezetünkben nem ritka a felnőtt konfirmáció felnőttekkel is, akkor a válaszok nagyon széles spektrumban jelennek meg. Majd megpróbáljuk összefoglalni a KT szavaival, kérdésével és feleletével is, hogy mi a konfirmáció. Azt mondjuk egy felfedező út, amelyben megismerjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az egyház tanítását és református egyházunknak az életét is. Nos, kedves fiatal testvéreim! A felfedező út az nem fejeződik be ma. Egészen bizonyos. Mint ahogyan nem fejeződik be gyülekezetünk tagjainak életében sem. Talán ifjúságotok egyik legnagyobb kérdése az, hogy mire nézhetünk fel ebben a világban? Mi az, amit elfogadhatunk? Mi az, amiben biztosak lehetünk? És hogyha bekapcsoljuk a hírcsatornákat, bekapcsoljuk a különböző fórumokat, akkor ti magatok, de bevalljuk őszintén, hogy mi magunk is, sokszor kerülünk abba a helyzetbe, amit egyik testvérem így fogalmaz meg alkalomról alkalomra, hogy kétfajta igazság nincsen, hanem csak egyetlen egy igazság létezhet. Nem lehet, hogy igaza van ennek is, és nem lehet, hogy igaza van annak is, ennek a gondolatnak és annak a gondolatnak is. Sőt, ti már egy olyan világban éltek, amelyben az éremnek nem csak két oldala van, hanem gyakran testekről beszélünk. 5-6 oldalról is, amikor keressük egy-egy dolognak az igazságtartalmát. Nos, kedves ifjú testvéreim, konfirmáló fiatalok, a mai igében, amikor Pál apostol hozzátok és egy gyülekezethez szól, az Isten igazságáról beszél. Akik rendszeresen itt vannak Isten tiszteleteinken, tudhatják, hogy a rómaiakhoz írott levelet Urunk a szívemre helyezte, és most egy nagyon furcsa helyzetben vagyok. Azért furcsa a helyzet, mert a mai napra kijelölt bibliaolvasó kalauz szerinti szakasz az, amit hallottatok, amelyet felolvastunk, akár szentleckéül, akár pedig az igehirdetés alapigéjül. Viszont a gyülekezetben lehet egy hiányérzet, hiszen a rómaiakhoz írott levél második részéről nem hallott még ebben a formában, vagy ebben az összefüggés rendszerben tanítást. Amikor az apostol megszólal, akkor egy nagy lélegzetvétel után szólal meg. Igényben nagyon keményen és nagyon határozottan megállapítja az ember alapállapotát, megállapítja az ember alaphelyzetét, amikor is kimondja, hogy nincs meg senkiben Isten dicsősége. Kimondja, hogy mindnyájan vétkeztek. Rövid summázata ez a második résznek, ahol nagyon pontosan, nagyon határozottan olvasunk arról, miért is vétkezett mindnyájan az emberi emberségnek minden tagja. Lelkipásztor testvérem, akiknek közösségükben, bibliaórás körben a római levél volt a vezérfonaluk, elmondta, hogy az első és a második rész után voltak olyan gyülekezeti tagok, akik egészen egyszerűen elkezdtek sírni. Elkezdtek könnyezni. Amikor Isten haragjáról, Isten ítéletéről, a bűnről, annak súlyáról, annak mélységéről és annak valóságáról hallottak. Mert tudjátok, úgy van ez, hogy az ember belenéz a tükörbe. És amíg belenéz a tükörbe fiatalon, addig azt látja, hogy mennyi mindent adott neki az Isten. Belenéz fiatalon a tükörbe, és látja azt, hogy hogyan növekszik, hogyan teljesedik. Látja az erejét, látja a terveit, látja a jövőjét, látja benne saját magát. És bizony van olyan helyzet, amikor az ember már belenéz a tükörbe, és nem csak azt látja, hogy mi van maga előtt, hanem azt is látja, hogy mi van mögötte. Nem csak szarkalábak jelennek meg az ember szeme körül, nem csak meglátja és megfogalmazza azt, hogy néhány évvel, évtizeddel azelőtt még mennyi mindenre képes volt, mennyi volt az ereje, kapacitása, hanem azt is látja, amikor a tükörbe néz, hogy mennyi mindent rontott el, mennyit mulasztott, hányszor döntött tévesen. Ti magatok mondtátok a tegnapi napon, hogy Isten igéje egy ilyen tükör. Amikor belenézünk, akkor az ember meglátja a bűnös voltát. Honnan ismerheted meg a te bűnös voltodat? Azt mondtuk, Isten törvényéből. És ezzel a felütéssel kezdődik az az ige, amelyet Pál apostol elmond. Meg kell szólalnia az Istennek, el kell mondania az Istennek a véleményét. Ő maga kell, hogy bemutatkozzon, és ő maga kell, hogy leírja, kik vagyunk, és elmondja, hogy mivé lehetünk. És azt is elmondja, hogy ha ebbe a tükörbe belenézünk, Isten szavába belenézünk, ez összhangban van Isten írott igéjével, a Szentírással. Azt mondja az ige, hogy erről tesz bizonyságot a törvény és a proféták. Amikor Pál apostol leírja ezeket a sorokat, akkor ez most nem egészen konkrétan egy törvényre és egy profétára vonatkozik, hanem tulajdonképpen a zsidó gondolkodás szerint felsorolja az Ószövetséget. Az Ószövetség könyveit így kategorizálták, van a törvény, vannak a proféták, meg van a kötubim, az egyéb iratoknak a gyűjteménye, amelyeket majd még olvasni kell. Azt mondja tehát Pál apostol számunkra, számotokra, hogy amikor belenézzünk az Isten tükrébe, akkor a valóságot látjuk. Látjuk a hibáinkat, látjuk bűneinket, és ezt támasztja alá a Szentírás. No de, akkor hol van az evangélium? Hol van a jó hír? Hol van az örömhír? Csak könnyek és csak sírás a keresztény embernek az élete? Akkor hogyan munkálkodik, értem, érted az Isten? Egy nagyon fontos kifejezést mond. Hogyan igazítja meg Isten az istenteleneket? Mi ebben a kérdésben az igazság? Nos, hogyha az igazságról beszélünk, akkor egészen nyilvánvaló, hogy nem a tárgyaló termeknek az igazságáról kell beszélnünk. Mert a tárgyaló termeknek az igazsága arról beszél, hogyha valaki valamilyen bűnt követett el, akkor annak a súlyát viselnie kell, és hogyha valaki súlyosabb bűnt követett el, akkor súlyosabb terhet kell viselnie, ha valaki enyhébbet, akkor enyhébb terhet kell viselnie. Azt mondja ma a bírósági tárgyalásokon a bíró, hogy az ön élete a törvény megítélése szerint vagy bűnös, vagy nem bűnös, és hogyha bűnös, akkor ennek ez a következménye. Csak tudjátok, hogyha Isten így mérné az életünket, mint egy tárgyaló teremben a bíró, akkor igaza volna az apostolnak újra, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Akkor nincs remény, akkor nincs jövő, akkor nincs evangélium. Isten ugyanis megigazítja a bűnös embereket. De hát hogyan teszi ezt? Ha kinyitjuk a Pál apostol által is idézett törvényt és a prófétákat, akkor azt olvassuk, hogy Isten azt parancsolja Izrael bíráinak, hogy az igazat mentsék fel, a bűnöst pedig marasztalják el. Mi sem nyilvánvalóbb. Az előbb ezt mondtuk, így van ez ma is a tárgyalóteremben. Az ártatlant ártatlannak kell nyilvánítani, a bűnöst pedig bűnösnek. Van-e ennél elemibb igazságszolgáltatás? Sőt, Isten azt mondja, aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat, mindkettőjüket egyaránt utálja az Úr. Azután hozzáteszi másutt, jaj azoknak, akik megvesztegetésért igazat mondanak, de az igazak igazát pedig elvitatják. Isten pedig önmagáról mondja azt, én nem adok igazat a bűnösnek, vagy nem mentem fel a gonoszt. Emberi természetünk azt mondja, hogy ez így is van. De akkor megint ott feszeng bennem a kérdés, hogyan állíthatja Pál apostol azt, hogy Isten megigazítja a bűnös embert. Hogyan mondhatja Pál apostol azt, hogy Isten számára azt jelentette ki, igazzá teszem az igaztalant. Ez merő képtelenség. Szokták mondani, egy olyan kifejezést mondok, amit gyakran a pedagógusok is mondanak, csak nem így. A formális logika ezt kizárja. A formális logika azt jelenti, hogy 2 + 2 = 4. Kizárja. Most akkor Isten megbünteti a bűnöst, vagy pedig megigazítja. Mi az igazság? Onnan indultunk ki, hogy ez egy felfedező út. És azt is mondta, hogy kétféle igazság nincsen, csak egyféle igazság létezik. Most kedves fiatal testvéreim, ünneplő gyülekezet, az igazság ebben a helyzetben az, hogy bár felborítja a mi fejünket, gondolkodásunkat, és a mi emberi mérték szerinti erkölcsi rendünket Isten igéje, mégis igaz, hogy Isten igazzá teszi az igaztalanokat Jézus Krisztusban. És a kulcs itt van. A megoldás itt van. Számotokra is itt van a megoldás. Szüleitek számára, nagyszüleitek számára, keresztszüleitek számára, gyülekezetünk számára, a presbiterek számára, a lelkipásztorok számára. Itt van az igazság. Jézus Krisztusban változik meg minden. Mert Jézus Krisztus kereszt halálában látjuk meg azt, hogy Isten mennyire gyűlöli a bűnt. Ezt mondtátok tegnap. Mennyire gyűlöli a bűnt. És hogy mennyire szereti az embert. Amikor azt mondja az Ószövetségben az Atya, nem mentem fel a gonoszt, az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus meghal a kereszten. És amikor azt mondja Jézus Krisztus oly sokszor egy-egy embernek az evangéliumban, hogy eredj el és többé ne vétkezz, az pedig azt jelenti, hogy azt, aki elkövette a bűnt, annak megbocsátja, új életet ad és új lehetőséget kínál. Ne tedd többé. Kedves fiatal testvéreim, ünneplő gyülekezet Isten igazságának, igazságszolgáltatásának a forrása, a titka, az ő kegyelme és Jézus Krisztus keresztje. Mondjuk ki újra, az, hogy mi igazak lehetünk, ez nem a mi igazságunk, nem a tiétek, nem az ifjúságnak az igazsága, és nem az öregkornak az igazsága, hanem Isten kegyelméből fakadó forrás. Mit jelent a kegyelem? Jézusnak van egy nagyon szép példázata erre, amikor egy ember nagyon sok pénzzel, 10 000 talentummal adósa az ő urának. És ez az úr berendeli az adóst. Elég hitvány ember ez az adós, mert megpróbálja rendezni a tartozást, és a következőt mondja, hogy eladom rabszolgának az egész családomat, és még saját magamat is a te szolgálatodba állítom, hogyha kevés volna a családomért fizetett bér. Elengeded-e az adósságomat? És akkor azt mondja a gazda, hogy ez lehetetlen. Nem tudsz annyit adni, amiért elengedném az adósságodat. A mai világban értjük, mielőtt a megoldást kimondanám, erről beszél a televízió, a rádió állandóan, hogy adóssága van családoknak, és mindenki ezt az adósságot szeretné rendezni. De figyeljék meg a testvérek, hogy az adósság rendezésben mindenkinek részt kellene vállalni. Bárhogyan is csűrjük, bárhogyan is csavarjuk, ez a megoldás hangzik a televízióból és a rádióból, hogy elengedek valamennyit, de a következményét hordozni kell. És ebben a történetben Jézus azt mondja, hogy a gazda azt mondja, elengedem az egészet, nem tartozol semmivel. A kegyelem mindig ez. És amikor Isten igazságáról és megnyilvánuló igazságáról beszélünk, akkor a kegyelem ennek a forrása. Isten mindannyiunk számára, mindannyiótok számára azt mondja, nem tartozol semmivel. Nem azt mondja, hogy picit elengedek belőle, hanem azt mondja, hogy semmit sem kell hordoznod tartozásként. És utána pedig azt mondjuk, ezután a hatalmas kezdeményezés után, Isten munkája után, Isten szeretete után, hogy az ő igazságának, a megigazításnak az alapja pedig Jézus Krisztus. Nélküle lehetetlen, hogy életünk igaz legyen. Jézus Krisztus az, aki magára veszi a mi terhünket, bűnünket. Jézus Krisztus az, aki nem mondja, hogy ez olcsó dolog volna, ezért nagy árat kell fizetni, ez Istennek mindenébe került, az ő életébe, fia életébe. Nem arról van szó, hogy Isten megtehetné azt, hogy elfordítja a fejét, és elnézi a mi bűneinket, mennyire beszédes ez a magyar nyelv. Elnézni valakinek a bűnét, abban nincsen semmi fajta változás. Hanem Isten azt teszi, hogy bűneinket a keresztre viszi. Meghal. Ezért olvastuk ebben az igében, Isten ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette azáltal, hogy Krisztust rendelte engesztelő áldozatul. Emlékeztek rá? Református egyházunkat sokszor bélyegzik meg ezzel, bizonyára azért, mert én magam is ilyen vagyok, hogyha mást nem is, de azt a három szót egy életre jegyezzétek meg, amit megtanultunk, hogy Jézus Krisztus helyettem, miattam és érettem szenvedett. Ez a titok. Erről beszél az apostol. És hogyha újra a tükör elé állsz, és nem csak azt látod, hogy milyen csinos vagy, vagy ha idősebb leszel, hogy hogyan változik az arcod, a tested, a jellemed, a szellemed, és hogyha már nem gyönyörködsz magadban, és hogyha nem jön álom a szemedre, akkor is azt hirdeti az Isten, hogy én érted is meghaltam. Aki nem tud gyönyörködni önmagában, mert bűnének terhe nyomja, azért is meghalt az Isten. És ez a legszebb, amit Pál apostol a szívetekre helyezhet most. Vele és benne változik meg az élet. Vele és benne mindaz, ami rút, mindaz, ami szeplős, mindaz, ami hordozhatatlan, bocsánatot nyer, megújul, és örömteli, boldog életet kap. Nos hát ezért igazítja meg Isten az istenteleneket. És tudjuk, vallom én magam is, hogy ez a munkája nem csak néhány ezer évvel ezelőtt volt igaz, hanem ma is. Higgyétek el ezt. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő benne mutattad meg szeretetedet, őt halálra adtad a mi bűneinkért, hogy bennünket megments. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, a te kegyelmedet ezen a mai napon is. Köszönjük, hogy megismerhető vagy. Köszönjük, hogy akik téged keresnek, azok számára megmutatod igazságodat, megmutatod Jézus Krisztust. Urunk Istenünk, köszönjük neked e 10 fiatal leányt, akik most az Úr asztala köré fognak állni. Áld meg életüket, és add, hogy mindannyian személyesen ismerjenek majd téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, könyörgünk betegjeinkért, hálaadással köszönjük neked, hogy felemelsz a betegágyról, meggyógyítasz, és köszönjük, hogy te vagy a gyászolók vigasztalója is. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik először vannak itt ebben a hajlékban, vagy régóta nem voltak itt. Hálát adunk neked azokért a testvéreinkért, akik az elmúlt években, évtizedekben konfirmáltak. Külön is köszönjük, Urunk, mindazokat, akik 50 éve tettek fogadalmat, ennél az asztalnál, vagy valamely református templom úrasztalánál. Áld meg őket is. Urunk, könyörgünk hozzád ezen a mai vasárnapon a gyermekekért, és könyörgünk hozzád, Urunk, a pedagógusokért is. Áld meg az ő munkájukat, gondoskodásukat. Áld meg, Urunk, a tanévből hátralévő napokat. Könyörgünk, Urunk, az érettségi vizsgára készülő fiataljainkért, egyetemistáinkért, akik a vizsgaidőszakot kezdték meg. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, készüljünk a konfirmációra. 463. énekünket keressük meg, első és második versszakát énekeljük el, helyünket elfoglalva. Keresztény testvéreim, Isten iránti hálával jelentem, hogy az elmúlt két év során 10 leány készült erre a mai ünnepnapra. Bemutatom őket, s megkérem, hogy állják körül az úrasztalát. Bíró Anita, Cender Henrietta, Jánosa Noémi, Lagoász Liliana, Lázár Árnika, Kis Boglárka, Mazarai Médea, Osváth Zsófia Míra, Pálti Zsuzsanna, Rudolf Mónika. A keresztény hitről azt tanítja hitvallásunk, hogy egyrészt Isten kijelentését igaznak tartó ismeret, másrészt Isten iránti bizalom. A tegnapi napon fiataljaink számot adtak a tanultakról, a KT alapján válaszoltak a kérdésekre. A mai napon vallást tesznek Isten és a gyülekezet színe előtt, Krisztushoz és az Anyaszentegyházhoz való hűségükről. Ebben az ünnepi pillanatban kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztény Anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla? Ha igen, feleljétek, kijelentem. Valljátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket, mondjátok el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Isten szent lelkét segítségül hívva, Jézus Krisztus követői, református Anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Tegyetek bizonyságot hitetekről, felejétek a Heidelbergi K.T. első kérdésére, minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Az, hogy testestül, lelkestül, mint életemben, mint halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő a drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt, inkább minden üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Megkérem a gyülekezetet, hogy foglalja el helyét. A mai alkalom egyben ünnepi pillanata is, hogy a keresztség sákramentumát kiszolgáljuk. Kis Boglárka Bogi életében ez különösen is fontos. Egy igét szeretnék az ő életére helyezni. Jézus Krisztus mondja, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Kedves Bogi, az, hogy te most itt állsz, ez minden tekintetben a saját személyes döntésed, a te személyes elhatározásod, a te személyes keresésed. Hiszem, hogy azért jöttél az elmúlt két esztendőben alkalomról alkalomra, mert keresed az Istent. Volt egy ilyen kérdésünk, ma sokat elevenítek fel, úgy tűnik ma én vizsgázom, amikor arról beszél a K.T. összeírója, és persze a Szentírás, hogy akik az Istent keresik, azoknak hinniük kell, hogy ő van, és Isten megjutalmazza az őt keresőt. Tudom, tudjuk. A te társaid, barátaid is tudják, gyülekezetünk vezetői is, és a népes gyülekezet is tudja, hogy Jézus Krisztus szava igaz. Mert aki kér, az kap. Aki keres, az talál. És az zörgetőnek pedig megnyittatik. Arra bátorítunk téged, ne hagyd abba ezt a kutatást, ezt a keresést. És hidd el, meg lesz annak a gyümölcse, annak a jutalma, amit nem mi adunk, nem ez a gyülekezet, hanem ami Urunk Jézus Krisztus. és akkor része leszel ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek, melyben most a keresztség által befogadást is nyersz. Megkérem a gyülekezetet, hogy a fogadalomtétel alatt álljon fel. Kedves Boglárka, kész vagy elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni? Ha igen, feleld kérlek, a Szentlélek segítségét kérve igen.
A Szentlélek segítségét kérve igen.
Boglárka, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. És most az ősegyház gyakorlata szerint fogadjátok Isten áldását. Először Boglárkát áldjuk meg. Kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találkozt. Zörgessetek és megnyitatik nektek. Amen. Anita. Boldogok a szerintek, mert ők öröklik a földet. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Erről beszéltél benne. Amen. Nagyon. Minden gondotokat őre átudnék az Isten levességnek, mert neki gondja van rátok. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, mondja Jézus Krisztus. Amen. Az új szövetség bizonyságtétele. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Mérjel. Aki tehát vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt. Jézus mondja ezt. Amen. Az apostoli bizonyságtétel szól így néha. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Amen. Krisztussal együtt keresztre vagyunk beszélve. Többé tehát nem élve, hanem élve a Krisztus. Amen. Oléka. Adjatok hálát az Úrnak. Mert jó, mert örökké tart szeretetet. Ne feledjétek. Az áldásvétel után református egyházunk elhívott szolgájaként egyházunk önálló, urvacsorázó tagjává nyilvánítalak titeket a Szent Háromság Isten és az ő gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most és életetek minden idejében az Úr szent asztalának és a gyülekezet szolgáló közösségének. Így legyen. Megkérem gyülekezetünk vezetőit, presbiterjeit, megkérem Takács László gondnok urat és Görbe Ferenc csobánkai presbiter testvéreimet, hogy szóljon hozzátok néhány szóval, és az ünneplő gyülekezetet pedig arra kérem, hogy foglaljon helyet.
Kedves fiatal testvéreim, egy igét szeretnék a szívetekre helyezni, de ez nem megy ám olyan könnyen. El kell mondanom, illetve csak föl kell villantanom egy olyan cselekedetét Jézus Krisztusnak, ami nem kíván különösebb bölcsességet, és nem kíván különösebb hatalmat, egy egyszerű emberi cselekedet. Olyan cselekedet, ami egy jobb házban a szolgának a dolga, hogy a vendégnek megmossa a lábát. Tehát a lábmosás történetéről szeretnék szólni pár szót. Jézus Krisztus leveti a felső ruháját, majd pedig vesz egy kendőt, egy tálat, és elkezdi mosni a tanítványok lábát. Hát gondolom csodálkoztak. Péter szóvá is tette. Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Hát ezt nem hagyhatom. Jézus lecsendesíti, azt mondja, hogy az nem így van. Mert akkor semmi közünk egymáshoz. Akkor semmi nyoma annak, amit együtt megéltünk az elmúlt évek alatt, akkor nem okultál abból, amit cselekedtem, ahogy gyógyítottam, és a példabeszédekből sem okultál semmit, amiket meg is magyaráztam a példázatokat. Majd pedig, mikor végez, akkor leül a tanítványok közé, és a következőt mondja. Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, hogy Mester és Uram, és jól is mondjátok, mert az vagyok. Azért hát, ha én az Úr, a Mester, megmostam a ti lábatokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábát. Néktek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy miképpen én cselekedtem veletek, ti is egyébben cselekedjetek. Én azt kérem, hogy lehetőleg kövessétek ezt a Mestert, aki példát adott nekünk. Amen.
Kedves, most konfirmált fiatalok! Szeretettel köszöntelek benneteket a csobánkai gyülekezet nevében. Ahogy azt a tegnapi vizsgakérdések között nagyon jól megválaszoltátok, a konfirmáció ugye egy latin szó, ami annyit tesz, hogy megerősítés. A Szentlélek erősíti megébredő hitünket. Tanúságot tettetek arról, hogy Krisztushoz tartoztok, és református keresztjének vagytok. Sikeresen számot adtatok hitbéli jártasságotokról, és ezáltal új úrvacsorával élő tagjai lehettetek, vagy lettetek ennek a gyülekezetnek. Ez a megerősítés egy rendkívül fontos esemény, életetek meghatározó pillanata, mely végig kísér életetek teljes útján, hiszen ez a konfirmáció, ez egy életre szóló nyilatkozat. Konfirmálás a hétköznapi üzleti életben egyfajta visszaigazolást jelent. Közérthető példával illusztrálva, ha kapok egy megbízást, vagy egy megrendelést, akkor az csak úgy lesz élő, akkor az csak akkor számít elfogadottnak, úgy lesz érvényes, ha azt visszaigazolom, vagyis konfirmálom. Ebben a visszaigazolásban szerepel, hogy mit szállítok, milyen áron, mikorra, hova, stb. De legfőképp az, hogy elfogadom a megbízást, és szállítom. A vevőm pedig, aki a megbízást adta, erre az én konfirmálásomra fizet. Vagyis ha elfogadtam és visszaigazoltam a megrendelést, akkor a másik fél azt készpénznek veszi. Vagyis bízik az én adott szavamban. Ezért ez a visszaigazolás egy nagyon komoly és nagyon felelősségteljes ígéretet jelent az üzleti életben, amire a másik fél építhet, és biztos lehet benne, hogy nem vállal kockázatot. A ti visszaigazolásotok, vagyis konfirmációtok azonban nem egy üzleti adásvételre vonatkozik, nem egy megrendelés teljesítésére vonatkozik, nem arra szóló ígéret, hanem annál sokkal, de sokkal több. A ti konfirmációtok egy életre szól. Válaszoltatok Jézus megszólítására, és a startvonalra állva elindulhattok Jézus követése útján. Visszaigazoltátok Jézus hívószavát, és az ígéretetek, hogy, és azt ígértétek, vagy amit ígértetek, az egész életre szól. Jézus követése közösségre hív benneteket. Egy örökké tartó közösséget ajánl, mellette otthonra lelhettek, ő hű marad hozzátok, és elkísér életetek során. Jézus követése bizonyságtételre is hív. Aki Krisztus mellett döntött, az nem tud többé hallgatni. Annak szavain, és még inkább életén és viselkedésén keresztül árad a bizonyságtétel. A Szentlélek Isten adjon erőt és bátorságot, hogy végigjárjátok ezt az utat. Gyülekezetünk pedig hordozzon benneteket imádságban, és fogadjon titeket testvéri szeretettel, hogy azt érezhessétek, hogy otthonra találtatok nálunk, olyan közösség gyülekezet tagjai legyetek, vagy lehettetek, vagy lehettek, ahol barátokra, hitbéli testvérekre találtok. Végezetül pedig a példabeszédek 3. fejezetének 5. és 6. versét szeretném a szívetekre helyezni, ami így szól. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
Megkérem presbiter testvéreimet, hogy készfogással köszöntsék a bizonyságot tett konfirmált fiatalokat. Kérlek benneteket, hányjunk. mondok, Urat, kérem, hogy segítsen még az emléklapok és a heidelbergi KT átadásában. Író Anita. János Anna. Lázár Ágita. És Bogárka. Adunk még egy keresztelés ennek. Mazerai Mérel. Osvát Míra. Páfi Zsuzsanna. És Rudolf Monika. Megkérlek benneteket, hogy foglaljátok el helyeteket. Ez a mai nap ünnepe gyülekezetünknek abban a tekintetben is, hogy együtt örvendezhetnek nem csak a most konfirmáltak, hanem az 50 évvel ezelőtt konfirmáltak is. Szeretettel kérem azokat a testvéreimet, akik 50 évvel ezelőtt konfirmáltak, és itt vannak az Isten házában, a templomban, hogy jöjjenek ki az úrasztalához. Azokat is, akik itt Pomázon vagy Csobánkán konfirmáltak, azokat is, akik másutt, de hazában vagy éppen határainkon túl, kérem őket, hogy jöjjenek ki. Oda előre gyöbe látszik. Persze. Tessék közelebb, nem értem. Így van. Picit tessenek közelebb jönni. Egy igével köszöntjük az 50 éve konfirmált testvéreinket. Az ország minden részéről vannak itt testvérek, és a határon túlról is, akik fogadalmat tettek 50 évvel ezelőtt. Jézus Krisztus mondja, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Azt szokták mondani, hogy az új szövetség 10 parancsolata, 8 ige, 8 boldog mondás. Amikor Jézus Krisztus megszólítja az egykori tanítványokat és megszólítja a maiakat, akkor úgy kezdődik a boldog mondás, hogy boldogok a lelki szegények, boldogok azok az emberek, akik azt tudják, hogy mindent Istentől várhatnak, mindent Istentől kaphatnak. És az Úristen szépen vezeti őket, és megérkezhetnek a hegy tetejére, a boldog mondások csúcsához, amikor azt mondja Jézus, hogy a tiszta szívűek meglátják az Istent. Nagyon örülök, hogy testvéreimet köszönthetem itt a templomban, hiszen a mi találkozásunk és e népes gyülekezet lehet a szem és fültanúja nem csak e mai napnak szól, hanem minden vasárnapnak szól. Sokszor találkozunk, és örülök, hogy szeretik és keresik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. És bizonságul lehetnek előttetek, akár a ti szeretteitek is, hogy 50 év után is lehet hűséges, református Krisztus követő embernek lenni. Tekintsetek így az előtetek állókra, mint akik Krisztusban példáitok lehetnek. És azt kérem az 50 éve konfirmáltaktól, hogy tekintsenek jó reménységgel a fiatalokra, mint ahogyan tudom személyes beszélgetésből, el is mondták már, hogy így tekintenek. Van, aki unokájára tekint így, van, aki pedig kedves testvérére fogadott, idézelben mondom, unokájára, hiszen tudjuk, hogy egy most konfirmált fiatal leánynak a nagymamája 50 éve konfirmált itt a templomban, de már nem lehet itt közöttünk, de az ő társa itt van. Az Úristen áldja és őrizze meg minden munkájukat, és hordozza életüket szeretetben és kegyelemben, és ne feledjék, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. És persze Jézus azt is elmondja, hogy a hegy tetejéről az út mindig visszavezet ide a földre, az övéink köré, a miénk körébe, a gyülekezet körébe, a mi családunk körébe, sokszor a munka körébe, a küzdelmek körébe, a fáradtság körébe, de Jézus elkísér bennünket ide is. Így áldja meg testvéreimet a Szent Háromság Isten. Gondok Urat, kérem, hogy köszöntsük a konfirmáltakat. Énekeljünk egy éneket a 134. Zsoltárunk harmadik verszakát fennállva énekeljük köszöntésül az 50 éve konfirmáltaknak. Megáldjon téged az Isten! Köszönjük szépen a testvéreknek, hogy eljöttek. Folytassuk a mi közösségünket, ünnepi istentiszteletünket, készüljünk az úrvacsora közösségére, helyünket elfoglalva 435. dicséretünket énekeljük. Thank you. Istennek szent lelke, szállj le mi reánk, s vezessel minket szent igéd és sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Leírják ezt az evangéliumok is, de legteljesebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és felkészít bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, próbáljuk meg azért meg magunkat, adjunk hálát Isten megtartó szereteteiért, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk, Atyánk, mindenható, örökkévaló Isten. Téged magasztalunk mennek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, és ezt mondjuk, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség neked, magasságos Isten! Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Amen. Most pedig bűnbánattal énekelve mondjuk el imádságunkat, 459. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Bűneink megvallása után a gyülekezet közösségében is tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Testvéreim, veletek együtt mindezt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk, ingyen kegyelemből, az ő szent fiának érdeméért, mindannyiunknak. Amen. Testvéreim, akik méltóképpen elkészültetek az úrvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz. Gyülekezetünk rendje szerint elsőként a most konfirmációi fogadalmat tett fiatalok úrvacsoráznak, utána pedig gyülekezetünk szokásos rendjében elsőként majd a nekem jobb kézre eső pacsorból úrvacsoráznak testvéreim a szokott rendben. Kérem gyülekezetünk közösségét, hogy a fiatalok úrvacsora vétele alatt maradjon fennállva. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én lelkem. Bocsásd meg az én sok bűnömet a te kínszenvedésed árán. Amen. A kenyérvétel imáját mondjuk együtt, jó? Uram Jézus, a te megtöretett szent testednek érdemében részeltes engemet, szegény, bűnös szolgálódat. Amen. Vétel előtt imádságot mondjuk. Uram Jézus, a te kiontott szent vérednek érdemében részeltes engemet, szegény bűnös szolgálódat. Amen.
Köszönöm, Uram, hogy megvannak bocsátva a bűneim a Te kereszthalálod árán. Adj erőt, hogy hálából neked éljek, és igazán szeresselek Téged, s legyek hasznára embertársaimnak. Amen. Kérem gyülekezetünket, hogy foglalja el helyét, és járuljunk a terített asztalhoz. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi és senki meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszatok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Foglaljuk össze könyörgésünket, mondjuk el Jézustól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten tiszteletünk végén ismét szeretettel köszöntjük testvéreinket, vendégeinket, köszöntjük a most és 50 éve konfirmált testvéreinket, és szeretettel köszöntjük lelkipásztor testvérünket, lelkipásztor testvéremet, Tímár Gabriellát, aki egy gyülekezetnek beosztott lelkipásztora is volt. Isten hozott, és köszönjük, hogy elfogadtad a szolgálatra való hívást is. Köszönjük szépen! Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünknek elmúlt heti segítségét, minden munkáját, adományát. Kedves testvérek, köszönöm azt a sok jót, amivel személyesen családunkat támogattátok. Nagyon sok finomságot kaptunk az elmúlt napokban is. Köszönöm a kirándulás szervezését, a virágosítást, a fűnyírást, a takarítást, a szeretett vendégségnek elkészítését, a szállításban való segítséget, és sok mindent, amivel az elmúlt héten Isten dicsőségére szolgáltatok. Hadd jelezzem örömmel, hogy feleségem hazajött a kórházból, otthon van, itthon van, lábadozik, jó erőben van, de sajnos még egy ilyen hosszú istentiszteletet nem tud végigülni. Reménységünk, hogy nem sokára újra itt lehet a gyülekezet közösségében is. Testvéreim, nem is gondoltunk bele, talán csak néhányakban tudatosult, és azt is meg kell vallanom, hogy nem kis fejtörést okozott, de végül is a hozzáértő testvérek döntöttek. Templomunk alakő letétele majdnem 200 évvel ezelőtt volt. 1814. május 30-án döntöttek arról az elődök, miután kinőtték az iskolának termét, hogy Isten házat építenek, Istennek hajlékot emelnek. 14 hétnyi munkájuk volt, hogy a templom felépült. Természetesen korábban használatba vették. Adjunk hálát azért, hogy mi az ősök elhatározásának, tervének és munkájának gyümölcsét élvezhetjük. 200 éve hirdeti a hely, Pomáz egy lakóhelye, Pomáz egyes helyrajzi száma, hogy van Istennek református népe ebben a községben, kisvárosban. Áldjuk Istent az itt szolgáló lelkipásztorok hűségéért, köszönjük Istennek, hogy mindig adott előjárókat, presbitereket, gondnokokat a szolgálat végzésére, és mindig adott Isten kereső népet, akik megtöltötték ezt a hajlékot. Legyen ez a mai nap ennek az ünnepe is, hiszen majdnem 200 éve, hogy mindaz, amiben vagyunk, amit látunk, elkezdődött. Reménységem az, hogy nem csak elkezdődött, hanem folytatódik is. Reménységem az, hogy a szívekben folytatódik, ott épül ez a gyülekezet, és reménységünk az, hogy a templom megújulhat, nem csak belsejében, hiszen az elmúlt években, akik látogattátok ezt a hajlékot, tudjátok, hogy mennyi munka volt. Emlékszem, kedves testvéremre, hadd szabadjon megnevezni Rózsika nénire, amikor benézett a villanyszereléskor, akkor azt mondta, ilyen még nem volt ebben a templomban, hiszen úgy látszott, hogy nem újul meg sohasem, annyi vés és faragás volt a falakban, és íme látjátok, újra szép, az ablakok is elkészültek, az orgona eredeti pompájában van. Tervünk, hogy templomunkat kívülről is megújítsuk, ahogyan mi magunk is szeretnénk belülről megújulni, de ez a testvérek támogatása és segítsége nélkül nem fog menni. Kérem testvéreimet, hogy gondoljanak erre a közös célunkra, mondhatnám úgy is, hogy a pomázi reformátusság közös céljára, hogy templomunk kívülről megújulhasson. A presbitérium mindent megtesz annak érdekében, hogy önmaga is példája legyen a templom felújításához való hozzájárulásnak, keresi a külső anyagi forrásokat is. Úgy tűnik jelen pillanatban, hogy a külső megújítása mindennel együtt 15 millió forintba kerülhet. Ami bizonyos mértékig hatalmas összeg, más tekintetben pedig, tudom, hogy így nem szabad számolni, de egy vállalható költség, hiszen majd 2000 református él Pomázon. Ebben az összefüggésben azt hiszem, akár vállalható teher is lenne mindez. Bátorítok mindenkit e cél átgondolására. Táborainkat hirdetem július 7-e és 12-e között. Morra mehetünk el ifjainkkal, gyermekeinkkel a konfirmációi korosztályig. A tábornak a költsége 25 ezer forint. Tegnap presbiteri gyűlésen testvéreim nagyon erősen a szívemre helyezték, hogy hirdessem, jelezzem, hogy az összeg ne legyen senkinél akadály, szívesen várunk bárkit a táborba, csak annyit kérünk, hogy jelezzék, hogy jönne a gyermek, és ne szégyenkezzenek. Ez a tábor azért hozza létre újra és újra, évről évre a gyülekezet, hogy a fiatalok Krisztusról halljanak egy héten keresztül, az anyagiak pedig nem lehetnek akadályok abban a tekintetben, hogy a gyermek Jézus Krisztust megismerje. Napközis táborunkat is hirdetem 2014. augusztus 21-e és 23-a között lesz itt Pomázon, gyülekezeti házunkban. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottunk van. 2014. május 12-én életének 79. évében elhunyt Bognár Sándorné testvérünk, temetése 2014. június 5-én 15 órakor lesz városunk ravatalozójából. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 6 órakor bűnbánati esténk lesz Pomázon, 7 órától énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órától bűnbánati esténk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Bibliaolvasó körnek az alkalma pedig 7:30 kezdődik. Szerdán 6 órakor bűnbánati esténk lesz Pomázon, 19 órától pedig a gyermektábor megbeszélésére kerül sor. Csütörtökön 6 órakor bűnbánati esténk lesz Csobánkán, pénteken 6 órakor Pomázon, pénteken 19 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz Pomázon, melyre szeretettel hívunk és várunk bennőttőket is, és várjátok majd meg a fiataloknak a hívását is, ők készülnek a templomajtóban. 19 órakor diakóniai körünknek alkalma is lesz jövő héten pénteken. Szombaton 17 órától presbiter testvéreink és családjaik részére egy közös alkalmat szervezünk a pomázi parókián. Pünkösd vasárnapján 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben Csobánkán, 10:30 pedig Pomázon. És az ünnep vasárnapjának délutánján 17 órakor Piris Szent Kereszten tartunk istentiszteletet a római katolikus kántorházban. Pünkösd hétfőjén 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30 pedig Pomázon úrvacsorai közösségben. Közöttünk szolgál Bobok Ágnes, 4. évfolyamos teológiai hallgató, aki messziről érkezik, gönci születésű teológiai hallgató testvérünk. És pünkösd hétfői alkalmunkon megkereszteljük Gáspár Natasát és Tóth Regő Botondot. Szeretettel hirdetem még mai napon, hogy alkalmunk után a gyermektáborunkhoz felajánlásokat tehetünk. Szokott rend a gyülekezetünkben, ha valaki tartós élelmiszerrel támogatná tábort, vagy anyagiakkal, az megteheti. Kérem, hogy keressük Izsóné Kromcsik Ildikó testvérünket, aki évek óta vállalja ennek a szolgálatát. Itt a templom ajtóban megtaláljuk majd őt. És ahogyan imádságban is könyörögtünk, szeretettel köszöntjük gyülekezetünk minden pedagógusát. Az Úristen őrizze és áldja meg őket is. Kedves testvéreim, ünnepi istentiszteletünk végéhez értünk. Záró énekül a 447. dicséretünk első versszakát énekeljük el, utána pedig fennállva vesszük Isten áldását. Türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra. Egyetlen egy kérésem volna még, hogy egy fénykép erejéig kérlek, hogy ne szaladjatok el, legyen nálatok a KT és az emléklap is majd. Köszönöm.